15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az Air China légitársaság a jelenlegi heti 4 helyett tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között. Ezzel a magyar főváros lesz a 4. az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország rendkívül sokat profitált az elmúlt években a Kínával folytatott együttműködéséből, ami különösen igaz a turizmus területére. Az idei esztendőben el fogja érni a 250 000-t a Magyarországra látogató kínai turisták száma, akik mintegy 600 000 vendégészakát töltenek el Magyarországon. A nagyon magas és aktív turisztikai forgalmunknak az alapját az adja, hogy Budapestről 7 nagy kínai várost is közvetlen légijárattal lehet elérni, emelte ki a tárcavezető. Szijjártó Péter fontosnak nevezte az egyre sűrűbb összeköttetéseket a két ország között, ugyanis szerinte ez a szoros együttműködés alapfeltétele. Az országban működő több mint 300 kormányablak még egyetlen évben sem bonyolított akkora ügyfélforgalmat, mint idén november végéig, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára a Baranya vármegyei Harkányban, ahol új kormányablakot adtak át. György István elmondta, a fürdővárosban átadott kormányablakkal együtt már 320 járási és kerületi helyen lehet ügyeket intézni Magyarországon, egyben a Harkányi átalakításával az összes okmányiroda kormányablakká formálása befejeződött. Közölte azt is, míg az eddigi csúcsévben 2019-ben 14,6 millió ügyfél fordult meg a kormányablakokban, 2025 novemberének végén már a 15 milliós 70-75%-ban okmányügyes ügyfélforgalmat is átlépték. Ez a szám pedig az év végéig tovább fog nőni. Szerinte mindez azt jelenti, hogy az emberek igénylik, szeretik a lakhelyükhöz minél közelebbi ügyintézési lehetőséget. Magyarországon ugyanis ma több mint 6,5 millió ember él olyan településen, ahol már van kormányablak, még a legtávolabb élőknek sem kell 12-14 kilométernél többet utazniuk ezekért a szolgáltatásokért. Több szempontból is úttörő az Országos Mentőszolgálat márkájának debreceni történetében a Tiszántúli Református Egyházkerület. December 13-án szombaton a Debreceni Református Kollégium óvodája kapta meg az életmentőpont tanúsítványt, ezzel az első köznevelési intézmény lett a Cívisvárosban, amely az életmentéshez szükséges eszközzel és tudással áll készen a beavatkozásra hirtelen szívhalál esetén. Ismét a Nagykonyha Kft. Ajánlott fel a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő Debreceni Református Kollégium számára egy félautomata defibrillátort. Szeptember végén a DRK általános iskolája, valamint gimnáziuma közös Péterfia utcai épületében helyeztek el ugyanilyen készüléket a vállalat jóvoltából. Feketéné Kavisánszki Györgyi óvodavezető elmondta, az intézmény minden munkatársa elvégezte a használatához szükséges képzést, így rajtuk nem fog múlni a segítség, ha azonnali beavatkozásra kerül sor. Az Országos Mentőszolgálat az elmúlt években nagy sikerrel valósította meg Csató Gábor főigazgató kezdeményezését. A koncepció lényege, hogyha egy cég, társadalmi szervezet, közintézmény finanszírozza egy félautomata defibrillátor beszerzését, akkor az OMS térítésmentesen a helyszínre kiszállva nyújtja a képzést az ott dolgozóknak. Ezt követően az épület jogosult lesz az életmentőpont megnevezés használatára. Félidejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése, amelyhez már több százezren csatlakoztak, több mint 100 millió forintot ajánlottak fel a nélkülözők támogatására. Az adománygyűjtés elindítása óta 80 ezeren tárcsázták a 1353-as adományvonalat, amely hívásonként 500 forintnyi támogatással számolva 40 millió forint felajánlást jelent. A Tesco áruházakban november közepétől több mint 224 ezer darab 300 forintos adománykupon kelt el a kasszáknál, azaz több mint 67 millió forintot adományoztak az áruházlánc vásárlói. Az adománygyűjtés fő célja, hogy az ünnepi segélyakción túl a segélyszervezet egész évben segíteni tudja a nélkülözőket és a bajba jutottakat az országos intézményrendszerén keresztül élelmiszer segélycsomagokkal, melegételosztásokkal, tüzelővel vagy éppen karácsonyi gyermekprogramokkal. A felajánlásokat év végéig várják a 1353-as adományvonalon és a Tesco áruházakban. A nagyobb postákon, persejekben gyűjtik a felajánlásokat. December 22-ig tart nyitva a segélyszervezet adománypontja az Advent Bazilika rendezvény sorozat helyszínén.
Az időjárásról.
Átmenetileg akár nagyobb területen is felszakadozhat a felhőzet, erre északnyugat felé haladva van nagyobb esély. A borult tájakon szitálás, északkeleten keleten esetleg kisebb eső előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. Napközben 2-7 fok valószínű, de ahol kisüt a nap, ennél kissé magasabban alakulhat a csúcsérték. Hajnalban -2, +6 fok várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Önfelett imádat, második rész. Az Úr előtt igenis táncolok. Sámuel második könyve, 6. fejezet, 21-es vers. Az igazi imádathoz az szükséges, hogy az ember minél kevésbé önmagával és minél inkább Istennel legyen elfoglalva. Dávid felesége letorkolta a férjét, miután táncolni látta az Úr előtt. Milyen tiszteletre méltó módon viselkedett ma Izrael királya, amikor szolgálóinak szeme láttára levetkőzött, ahogyan csak a csőcselékből szokott valaki levetkőzni. Sámuel második könyve, 6. fejezet, 20-as vers. Mire Dávid így felelt: az Úr előtt táncoltam, aki engem kiválasztott, s megtett fejedelemnek az Úr népe Izrael fölött. Az Úr előtt igenis táncolok, akkor is, ha a te szemedben megvetésre méltó vagyok is. Sámuel második könyve, 6. fejezet, 21-es verstől a 22-es versig. Dávid bemutatja nekünk a tiszta imádat miben létét. Az imádat levetkőzés. Levetése mindazoknak a dolgoknak, amelyekből a Krisztussal való kapcsolatunkon kívül identitástudatot és biztonságérzetet merítünk. Emlékeztetés arra, hogy saját igazságunk Isten szemében olyan akár a szennyes ruha. Az imádat nem arról szól, amit mi tehetünk Istenért, hanem amit ő tett értünk. Szeretett, megváltott és Krisztus igazságosságába öltöztetett bennünket. Ez az igazság ihlette a dalszerző Charles Wesley-t a következő sorok leírására. Bár ezer nyelvvel zenghetném, megváltom nagy nevét. A Biblia szerint 9féleképpen dicsőíthetjük Istent. Beszéddel, kiáltással, énekléssel, tapsolással, hangszerekkel, a kezünk Úr előtti felemelésével, letérdelve, leborulva jelenlétében és táncolva előtte. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám, vallotta Dávid a 34. Zsoltár 2. versében, és azt is elmondta, hogy miért. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. 34. Zsoltár 5. vers. Ez tehát a mai ige. Imád önfeledten Istent. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című műsorát hallják december 14-én, advent 3. vasárnapján. Kellemes délutánt kívánok! A szerkesztő Kojsze Péter köszönti a hallgatókat röviden mai magazinunk tartalmából. Ebben az órában egyetlen vendégünk lesz, mégpedig Gulyás Dénes hegymászó, futballvezetőedző, aki nagy utat tett meg a Himalájában. A miskolci kötődésű sportember idén még nagyobb célt tűzött ki maga elé, mint tavaly, társaival egy hegymászó túra keretében a nepáli Merapík felé vették útjukat. A kalandos utazás során 5850 méterig jutottak. Ezt a túrát egy hosszú és nehéz felkészülés előzte meg. Többek között erről mesél majd nekünk hamarosan.
Az itteni világ azért, az mindenki tudja, egy felgyorsult világot érünk, és egy, nem is az, hogy zaklatott, de nagyon sok információt kap az ember a mindennapokban, meg a megfelelni, de igazából magamnak kell megfelelni, de hát persze az ember dolgozik, és azért ott is meg kell felelni a munkájának. Sok információt kap az ember, ottani környezetben pedig csak a hegyek szépsége, monumentalitása vesz körül, a nagysága, és azért sokszor az embert helyre rakja, hogy hol van a helye az embernek, hogy nem én vagyok az Úr, hanem a hegy, tehát ő az van, amit ő akar, tehát nem az, amit én akarok, mert ő keményen megbünteti azt, aki ellenáll. Úgyhogy a tésznél kell lenni, nyugalom, béke, csend, elgondolkozik az ember. Én úgy voltam vele, hogy amikor ilyen nagy túrán vagyok, akkor szoktam posztolni, és akkor mindig felajánlom. A tavalyi évemet egy rákos kisfiúnak ajánlottam ezt a túrát, hogy erőt adjak neki. Ezt most is, mivel hogy októberben mentünk ki, akkor volt a Merráknak a világnapja, és én annak ajánlottam fel, illetve a rákos betegeknek, és az járt a fejemben, hogy nekem ez nehéz, de akkor milyen lehet nekik a mindennapi életben, és nekem csak egy egyszerű túrát kell, úgymond idézőjebb, egy egyszerű túrát kell megtennem. Igaz, hogy nehéz, de hogyha nekem mennem kell, csinálnom kell tovább, hogy erőt adjak, elmondhassam, hogy ezen az úton végigmegyek, akkor nekik is tudok erőt adni abban, hogy nem adom fel, meg egy pozitív élményt tudok adni a számukra.
Közeledik a karácsony, Jézus születésének ünnepe, az adventi várakozásról dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség lelkészével beszélgetünk majd 16 óra után. Remélem, hogy addig velünk maradnak. Tartalmas időtöltést kívánok!
Jászolba helyezteti szerelmes magzatját. Jézus, József, Mária, hogyha méltó foglalkoztattok. Jöjjetek be én hozzám, szívemben szállástok.
Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Gulyás Dénes hegymászó, futballvezetőedző nagy utat tett meg a Himalájában. A miskolci kötődésű sportember idén még nagyobb célt tűzött ki maga elé, mint tavaly. Társaival egy hegymászó túra keretében a nepáli Mera Peak felé vették útjukat. A kalandos utazás során 5850 méterig jutottak. Ezt a túrát egy hosszú és nehéz felkészülés előzte meg. Gulyás Dénest Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Üdvözlem az Európa Rádió stúdiójában Gulyás Dénest, a Felső Zsolca futballcsapat, Vármegyei első osztályban szereplő futballcsapat edzőjét és hát túrázót, természetjárót. Majd ez kiderül, hogy talán ez egy kicsit több, mint ahogy én ezt így megfogalmaztam. De ismerettségünkre tekintettel, ha megengeded, tegeződnék, hiszen itt egy nagy történetmesélés lesz, és talán a beszélgetés könnyebb is lesz. Üdvözöllek itt nálunk az Európa Rádió stúdiójában.
Szintén üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat én is.
Kicsit visszamegyünk a múltba, ezt a hallgatóknak előre elárulom, hogy idén is elmentél a Himalájába, és most idén 5850 méterig jutottál fel a Himalájában. Ez volt az idei akció, és hát azzal kezdeném egy kicsit a beszélgetést, hogy vázoljuk fel, hogy hogyan kezdődött el ez számodra, egyáltalán gyermekkorodban volt-e valami indítatás, úgymond futballedzőként, mi az, ami motivál, hogy te a Himalájába elinduljál?
Általános iskolás koromban minden nyáron részt vettem vándortáborba, és ez eléggé meghatározó élmény még a mai napig is. A Bükkben, a Mátrában vagy a Mecsekben sátoroztunk. Később már a gimnázium évek alatt és utána is már átvette a labdarúgás a szerepet, így egyre kevesebb időm jutott a túrázásra, és később már nem is túráztam. Aztán az utóbbi időben 3-4 éve kezdődött el, hogy ahogy öregszem, akkor még vannak beteljesítetlen álmaim, vágyaim, bakancsistám, és ezért gondoltam arra, hogy ezeket meg szeretném valósítani.
Mert tavaly beszélgettünk, hiszen tavaly is eljutottál a Himalájába. Egy kicsit idézzük fel, az milyen volt, az volt az első alkalom, ha jól emlékszem, a legelső alkalom. Ez milyen volt számodra a legelső alkalommal kijutni a Himalájába?
Igen, 2024 áprilisában jutottam ki először Himalájára. Ott a Everest Base Camp volt a cél. Izgalommal vártam, mert azért mindenki látta az Everest filmet, illetve nagyon sok hegymászós filmet, és ott szerettem volna lenni, ahol ezeket a filmeket forgatták, hogy milyen lehet élőben, tényleg milyen veszélyes lehet, ez sikerült megvalósítani. Úgy utólag most már visszaemlékezve a mostanihoz képest az egy könnyebb trekking túra volt, persze voltak ott is nehézségek, mert ott a magasságokkal ott is meg kellett küzdeni, de mostanihoz képest az egy lightosabb verzió volt.
A mostanira hogyan, miként készültél fel, milyen készülés előzte meg? Ugye már volt egy Himalája túrád a lábadban, ezt megelőzően, de azért gondolom erre másképp készültél.
Igen, másképp készültem, de utólag jobban fel kellett volna készülnem. Nem ilyenre számítottam, persze nem tudom, mire számíthatok, mikor egy magas hegyre megyek, de az előzőek miatt nem ilyenre számítottam, tehát amit említettem, a Everest Base Camp-be az egy úgymond kiépített útvonal. Most is a Tátrában, illetve az Alpokban túráztam, Tátrában a Krivánra, illetve a Rizi hegy csúcsra felmásztam, illetve itt a Bükkbe azért nagyon sokat túráztam nyáron is, tavasszal is, tehát folyamatosan mentem, illetve otthon elliptikus trénerrel edzettem, meg lépcsőztem, illetve vettem egy maszkot is, amin be lehet állítani a magasságot, és akkor annak megfelelően engedi be az oxigént, amilyen magasságot állítok be, úgyhogy azzal próbáltam készülni.
A tervezés hogyan zajlott, hova készültél, kicsit még mindig az elején a történetnek, hogyan, hova készültél, és miként zajlott a tervezés?
Vissza szerettem volna menni mindenképpen a Himalájára, de egy másik helyszínre, és akkor magasabbra szerettem volna jutni. Így jött ez az ötlet a Merapik 6467-es csúcsa, hogy ami még a legmagasabb trekking csúcs, ami nem hegymászás, hanem trekking csúcs, amit meg szerettem volna, úgymond csúnya szóval, de megcsinálni, felmászni. Így jött, és a tavalyi csoportból rábeszéltem öt barátomat is, hogy vágjunk együtt bele, mert nagyon jó társaság jött össze, és így nagyobb örömmel, meg nagyobb elszántsággal készültem erre a túrára.
És ezt hogyan képzeljük el, milyen hosszú volt az útvonalról, ha egy kicsit mesélnél nekünk az útvonalat, hogyan terveztétek meg, milyen hosszú túrát képzeljünk el, illetve milyen szintek vannak már itt, hiszen azért akkor 6000 méter feletti hegyről beszélünk.
Ezt egy pesti utazásszervező cég szervezte, és hozzájuk csatlakoztunk, akikkel tavaly is voltunk az Everest Base Campbe, ők erre specializálódtak. Igazából ez egy 3 hetes túra volt, október 17-én indultunk a Liszt Ferenc repülőtérről, és akkor a szokás szerint Katmanduba szálltunk le, ahol 2 napot töltöttünk, és utána indultunk Luklába. Az előző évben is Luklába mentünk, csak ott Ramacsébe lementünk busszal. Az egy 120 kilométeres szakasz, de olyan hegyi utakon kell menni, és olyan nehéz az út, hogy 120 kilométert 6 óra alatt teszünk meg busszal. Tehát amikor tavaly mentem, akkor éjszaka indultunk, hajnal egykor, tehát sötét volt, nem láttam, hogy milyen hegyen megyünk, viszont mikor visszafele mentünk, akkor láttam, hogy milyen hegyeken megyünk, és akkor arra gondoltam, hogy de jó volt, hogy éjszaka mentünk, és nem láttam semmit, mert annyira veszélyes volt az út, a sziklák és a szakadékok, és hogy nincsen korlát, és hogy alig férnek el az autók egymás mellett, tehát tényleg elég veszélyes volt. Na most Ramacséba kellett volna elmennünk, vagyis Luklába, bocsánat, de azt beszéltük, hogy az idei évben olyan sok természeti katasztrófa érte Nepált, hogy nagy esőzések, árvizek, tehát elmosták a hegyi utakat, sajnos házakat is, nagyon sok ember meghalt, és azt beszéltük, hogy biztos legyen az oda út Luklába is vissza is, ezért helikoptert béreltünk, vagy hát szerveztek, és akkor helikopterrel mentünk Luklába, ami nagyon nagy élmény volt. Úgy volt, hogy két éjszakát, az 2800 méteren fekszik Lukla, világ egyik legveszélyesebb repülőtere, mert azt hiszem 500 méter hosszú, és nem tudom milyen széles, tehát kis repülőgépek szállnak le. Nagyon sok baleset történt már ott, és a hegyek között egy hegyen kell leszállnia. Ezt Edmund Hillary-ről nevezték el, aki ő építette ezt a repülőteret. Oda érkeztünk helikopterre, persze természetesen nem volt veszélyes a leszállás, úgyhogy, de nagyon nagy élmény volt, én még nem utaztam helikopterre, de nagyon nagy élmény volt a helikopterrel való utazás. Luklába úgy volt, hogy csak leszállunk, ebédelünk, elfogyasztunk üdítőt vagy teát, és akkor utána tovább megyünk. Csutangába, az egy 3500 méteren fekvő, hát nem mondom településnek, egy szálláshelynek mondom, mivel hogy olyan sokan jöttek már lefele a Merapikra és arra a környékre túrázók, hogy nem volt helyünk a szálláson. Ugyanis tudni kell, hogy a túrázó szezon, tehát ez a trekking szezon, ez március, április és szeptember, október inkább, de hát inkább az október, mert szeptemberig már a monszun eléggé kitart, és, de most is már kihúzódott, tehát az éghajlat azért ott is változik rendesen. És úgy lett volna, hogy felmegyünk akkor Csutangába, de akkor egy éjszakát aludtunk Luklába, és akkor másnap mentünk a Csutangába egy 3500 méteres helyre, ami úgy kell elképzelni ezt a szállást, azért változó, ezek lodzsoknak hívják, és ilyen faros lemezből, meg fólia a teteje, egy összetákolt ágy van benne, tehát nincsen fűtés sehol sem, ételt azért biztosítanak, mert odáig is felvisznek, meg mindenhová felvisznek ételt. Ott aludtunk egy éjszakát, és akkor utána pedig át kellett menni, ami a legnagyobb kihívás volt, egy 4600 méteres hágón. Aki túrázik, az tudja, hogy 3500-ról 4600-ra felmenni, és ez 3,5 kilométeren belül 1100 szintet emelkedtünk. Azért az elég komoly volt, az kivette az ember zsírját, főleg úgy, hogy azért 3000, van, aki már a 3000-et is megérzi oxigénben, nem vagy még a 4600-ot, úgyhogy ott vegyes volt, mert már mikor 4600 már hóhatár, tehát ott már hóban is mentünk, és mikor felértünk, viszont akkor egy csoda fogadott, mert a felhők felett voltunk, és sütött a nap, és egy csodálatos világot láttam, tehát sajnos rádióban vagyunk, és a fényképek így nem tudjuk megmutatni, de egy csodálatos világ tárult elénk, és az mindent kárpótolt, amikor ezt megláttam, de természetesen nagyon elfáradt az ember. Utána megint visszamentünk Katéba, egy 3560, tehát ez egy túra volt, és ott már jobb volt, sokkal jobb volt a szállásunk. Ott tudtam legelőször egy forró zuhanyt venni, de azt is rúpiáért kell venni, de legalább egy-két perces zuhanyt azért tudtam, utána már nem tudtam zuhanyozni, úgyhogy két és fél hétig sajnos nem tudtam zuhanyozni, de ezt belekalkulálja az ember, tehát azért a komfortzónából rendesen lejjebb kell venni. Utána, tehát 3560-as Kotéból tovább indultunk Tagnak településre, az már 4350. Ez is csak ilyen szálláshelyek, tehát fokozatosan mindig megyünk ilyen 800-900-as szinteket emelkedve, fokozatosan azért figyelni kell az akklimatizációra, tehát felmegyünk magasabb szintre, ott vagyunk, utána lemegyünk egy alacsonyabb szintre, ott alszunk, utána megint visszamegyünk, tehát ez így történik. Utána elértünk egy 4350-es Tagnak településre, ahol hál' Istennek két napot pihentünk, ami nagyon jó volt, mert nagyon jó idő volt, és Tagnakban két napot voltunk, és az annyira jót tett a lelkemnek, legalábbis nekem a lelkemnek, hogy nem kell másnap összecsomagolni, nem kell pakolni, hanem pihenni tudunk, élvezni a táj szépségét, és ráadásul annyira jó időnk volt, hogy 10 fok volt, de olyan erős a napnak a sugárzása, hogy rendesen rövidújúba tudtunk lenni, és napozni tudtunk, tehát annyira erős a nap, és beszívni a D-vitamint. A lelkemnek az, hogy lelkileg helyre álljak, ez nagyon kellett nekem ez a két nap.
Ezek szerint ez egy ilyen mérföldkő volt, ha mondhatjuk úgy a túra során, ez a két nap hogyan telt itt Tagnakban, mennyire tudtál feltöltődni, akár lelkileg, akár fizikailag, mondtad, hogy az már az egy nagy pozitívum volt, hogy nem kellett rögtön reggel összecsomagolni. Ez milyen érzés egy trekking túrázó számára, hogy egy kicsit pihenhet akár két napot több ezer méteren is?
Ez nagyon sokat jelentett nekem, ráadásul az, hogy szép idő van, látom a hegyeket, az kárpótol mindenért, tehát 5-6 ezeres hegyek körülvesznek, az mindenért kárpótol, és az, hogy süt a nap, magunkba szívhatjuk a D-vitamint, rengeteget jelent. Az, hogy ki tudja pihenni a lábam a fáradtságot, és hogy tudok regenerálni, az nagyon sokat jelentett. Tudtam beszélgetni így a többiekkel, ültünk, kártyáztunk, sakkoztunk, tehát tényleg, amit szeretünk, tehát a hobbi szinten is volt, aki sakkörült volt, és kénytelen voltam vele játszani, de kárára megvertem, pedig 20 éve nem sakkoztam, de ezek ilyen kis pozitív élmények. Nagyon jó volt, és ez nagyon sokat jelent az embernek a lelkének. Akkor még újra, mert azért az ember izgul, mert azért nem voltam még 6000, akkor még nem tudtam, hogy mi lesz 6400, azért az már 6000 feletti csúcs, és amikor megérkeztünk Luklába, azért vannak negatív élményei az embernek, mert mikor rögtön elterveztem ezt a túrát, akkor természetesen az ember a YouTube-on nézi a videókat, milyen videót néztem, rögtön egy olyan videót dobott be, amin egy 6400-ról, a Merapikról egy chilei hegymászót sajnos holtan hoztak le. Én meg ezzel kezdtem. Na, nem volt kellemes, aztán amikor Luklába megérkeztünk, akkor azzal a hírrel fogadtak, hogy két hegymászó abban a körzetben, ahol voltunk, ott is sajnos meghaltak. Tehát nem veszélytelen ez a magasság, nagyon sokan rosszul vannak, hánynak, voltak nagyon sok negatív élmény, de az ember mindig úgy van vele, tehát ez emberi naivság, hogy velem nem történhet meg. Hát ők is ezt gondolták, aztán velük is megtörtént sajnos, úgyhogy oda kell figyelni, tudni kell, mikor kell nemet mondani, és akkor, meg hogyha az ember úgy érzi magát, akkor nemet mond, és nem megy tovább.
Még itt a lelki feltöltődés kapcsán egy olyat megkérdeznék, hogy amúgy itt Tagnakban, itt említetted, hogy két napot voltatok, 5000 méteres csúcsa körbeveszik az embert, azért friss levegő, fogalmazhatunk így. Kicsit összehasonlítva a hétköznapi életeddel, ez egy mennyire más világ, mennyivel kapsz másabbat?
Az itteni világ azért, az mindenki tudja, egy felgyorsult világot élünk, és egy, nem is az, hogy zaklatott, de nagyon sok információt kap az ember a mindennapokban, meg a megfelelni, de igazából magamnak kell megfelelni, de hát persze az ember dolgozik, és azért ott is meg kell felelni a munkájának. Sok információt kap az ember, ottani környezetben pedig csak a hegyek szépsége, monumentalitása vesz körül a nagysága, és azért sokszor az embert helyre rakja, hogy hol van a helye az embernek, hogy nem én vagyok az úr, hanem a hegy, tehát ő az van, amit ő akar, tehát nem az, amit én akarok, mert ő keményen megbünteti azt, aki ellenáll. Úgyhogy a tésznél kell lenni, nyugalom, béke, csend, elgondolkozik az ember, elgondolkozik azon, hogy hát én úgy voltam vele, hogy amikor ilyen nagy túrán vagyok, akkor szoktam posztolni, és akkor mindig felajánlom, a tavalyi évemet egy rákos kisfiúnak ajánlottam ezt a túrát, hogy erőt adjak neki. Ezt most is, mivel hogy októberben mentünk ki, akkor volt a Merráknak a világnapja, és én annak ajánlottam fel, illetve a rákos betegeknek, és az járt a fejemben, hogy nekem ez nehéz, de akkor milyen lehet nekik a mindennapi életben, és nekem csak egy egyszerű túrát kell, úgymond idézőjebb egy egyszerű túrát kell megtennem. Igaz, hogy nehéz, de hogyha nekem mennem kell, csinálnom kell tovább, hogy erőt adjak, elmondhassam, hogy ezen az úton végigmegyek, akkor nekik is tudok erőt adni abban, hogy nem adom fel, meg egy pozitív élményt tudok adni a számukra.
Tagnakban járunk. Eddig hány kilométert tettetek meg, és innen hogyan folytatódott tovább a túra?
Nem tudom megmondani, hány kilométert tettünk meg. Őszintén, mert ilyenkor a kilométereknek nincsen jelentősége. Tehát ez nem úgy van, mint a bükkbe, hogy megyek 30 kilométert, vagy 20 kilométert, és akkor mennyi a szint, mert itt a szintemelkedés a lényeg. Hát volt, amikor mondom, hogy 3,5 kilométert mentünk, de 1100-at, de az pokoli nehéz, meg 4600-on. Volt, amikor 9 kilométert, tehát általánosságban azért egy 5 és 9 kilométer között mentünk mindig, de itt a magasságok voltak a nehézség, az, hogy megfelelően tudjunk aklimatizálódni, úgyhogy hogy mindenki rendben legyen, tehát erre kellett összpontosítani, tehát nem számoltuk a kilométereket, hanem inkább a céllebeget, hogy már közelebb vagyunk, és hogy minden úgy teljesüljön, és senkivel ne legyen baj. Sajnos tagnakban elvesztettük a két túravezetőnket, a magyar túravezetőnket, mert az egyik olyan fertőzést kapott, hogy nagyon rosszul volt egész éjszaka, úgyhogy őt mentőhelikopter vitte le Katmanduba, és a másik túravezető maradt vele, lekísérte, mert nem tudott kommunikálni se, úgyhogy ez sajnos benne van a keretben, mert még ezt annyit elmondok, hogy az ember mindig készül a higiéniára, tehát az itthon mindig kezet mosunk, fertőtlenítünk, vittem ki nagyon sok kézfertőtlenítőt, de utána beláttam, hogy ennek nem sok értelme van, mert amikor elmegyünk egy ilyen lodzsokba, ahol ételt adnak, tehát 3000 meg 4000, de nincsen meleg víz, tehát nincsenek ilyen meleg víz, azért nagyon sok turistát el kell látniuk étellel, itallal, ott tányérok vannak, evőeszközök, és azt nem meleg vízzel mosogatják, ha elmosogatják szerintem, és ezeket nem tudom, hogy van. Úgyhogy hiába kezet feltétlenítek ilyenkor, lehet, hogy semmi értelme nincsen, mert a higiénia az teljesen a mi szintünk alatt van, úgyhogy.
És azután hogyan folytatódott még a túra tagnak után? Mentetek-e tovább? Hogyan folytatódott a menetelés?
Tagnak után 4900 méterre lévő végső szálláshelyünkre, Karéba érkeztünk meg, ez egy nagyobb település, innen mennek a Hájkembe, illetve a Merapikre, illetve innen mennek még a 7200 méteres Baruncse hegyre. Itt lehet bérelni cipőt, minden felszerelést lehet bérelni, tehát hálózsáktól kezdve a hágóvasig, a cipőig mindent lehet bérelni, ez egy nagyon nagy szálláshely, és úgy volt, hogy igazából, hogy itt két napot leszünk, vasárnap érkeztünk meg, igen, és úgy volt, hogy kedden támadjuk a csúcsot, de láttuk az időjárást, hogy nagyon nagy hóvihar készülődik, időjárás megváltozik, és nem is lesz jó egy hétig se. Úgyhogy, ahogy megérkeztünk Karéba, egy napot aludtunk, és hétfőn már mentünk fel a táborba, a Hájkembe, és minél gyorsabban kellett úgymond menni, hogy még a vihar előtt biztonságban le tudjunk érni. Előtte még ott azért a felszereléseket átnéztük, beülőket felcsatoltuk, ott még volt egy pályaszakasz, ahol elkezdtük gyakorolni a mászást a Jumárral, illetve hogy össze voltunk kötve, tehát ahogy említettem, a felszereléseket át kellett nézni, és akkor másnap reggel indultunk a Hájkembe, az 5850 méter magasan van, és a gleccseren kell menni. Változatos volt a terepviszonyok, tehát a sziklától kezdve a gleccser, a hó, a nagy hó, tehát oda kellett figyelni, hogyha félrelépsz, akkor besüppedsz másfél méter, két méterre, tehát ezekre nagyon kell figyelni, de össze voltunk kötve, tehát biztonságban voltunk, hogyha az egyik kicsúszik, akkor a többi megtartja, és azért velünk voltak a serpa vezető, tehát négy serpa vezető volt velünk. Gyönyörű volt ez a 5850-ig felmenni, nagyon nehéz, nagyon nehéz volt, de tényleg úgy, mint az Everest filmben, ilyen lépésről lépésre megyünk, tehát nem lehet felrohanni, tehát ezt csak megmutatni tudnám, hogy mint a lajhárok, úgy mentünk fel, kényelmesen mentünk, aztán megálltunk, pihentünk, utána megint mentünk, és akkor utána értük el ezt a 5850 méteres hájkempet, ami egy szikla oldalában van elhelyezve, a sátrakban aludtunk, és a felértünk 4 órára, délután 4 órára, pedig ez is egy körülbelül egy 3,5 kilométeres szakasz volt, és 9-től kezdtük el, tehát ez ilyen lassan mentünk. Időjárás az fantasztikus volt, még mindig sütött a nap, égetett, és itt követtem el az első hibát, vagyis már korábban is elkövettem az első hibát, ami teljes mértékben tőlem függ, az, hogy nem tettem a szám elé maszkot. Csősállat. És a hideg levegőt, hiába szép idő volt, de hideg levegő volt, azért 10 fokos, és ezt szívtam be folyamatosan, és egy felső légúti betegséget kaptam el, és ráadásul, mikor mentünk fel, akkor tavaly vittem, és most nem tudom miért, de nem kentem be a számat. Volt naptej másnak, pont aznap elfelejtem kérni tőle, hogy nem kell, és hát a hóba el lehet képzelni, hogy ilyen magasan vicceltek is velem a fiúk, többiek, mert azoknak nézett ki így a feje, akik 8000 méteren vannak, és hogy csont barna volt a fejem, tehát hogy leégett a fejem, a szám teljesen varas volt, szétégett, a hólyagos volt az arcom, az órom, ráadásul ha köhögtem, akkor a tüdőm égett, a légcsövem égett, úgyhogy így mentem fel 5850-re, és akkor ott elfáradtam, de bírtam menni, és ahogy említettem, 4 órára értünk oda, éjfélkor, 1 órakor kezdtük volna a csúcstámadás hajnalba. Úgy döntöttem, hogy én nem megyek fel, mert nem kockáztatom, mert nagyon nehéz még felmenni még 6400-ra, 5800-ról is. Nem kockáztatom, mert vizes volt a hátam, sátorba alszunk, megfáztam, és előtte lévő héten egy hölgy halt meg a sátorba, kihűlt. Amikor én ott voltam, akkor egy másik hölgy volt olyan rosszul, hogy azért mentőhelikopter jött, tehát hogy ez nem vicc, mert nem játék, és engem várnak otthon haza, és úgy döntöttem, hogy nem kockáztatok, nem szeretnék tüdőgyulladást, nem szeretnék egy katmandui kórházba vagy fent meghalni. Úgy döntöttem, hogy nem megyek fel, de jó döntés volt, mert igazából nem is a cél a legfontosabb az, hogy elérjem, hanem az, hogy tudni kell nemet mondani, szerintem sokkal nehezebb nemet mondani, hanem inkább az oda vezető út az a legfontosabb, hogy odáig eljutottam. Aztán így sikerült, de egy percet sem bántam, hogy én nem mentem fel. A legnehezebb utam volt, de a legszebb is egyben.
Azt hogyan élted meg? Itt említetted, hogy egymáshoz voltatok kötve a high campig, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy ennek a hegynek az alaptáboráig, vagy indulótábora alaptáboráig, amíg felmentetek, az milyen élmény volt, hiszen azért ez már egy kicsit hasonló, mintha az emberek a 7-8 ezres csúcsokra mennének, egymásra vagytok bízva, ez milyen élmény volt számodra?
Várakozással teli volt nekem, mert végre elérhetünk oda, hogy úristen, feljuthatok arra a csúcsra. Na mondom, ez a betegség sokat befolyásolt, és ez nagyon lefárasztott. Amit még nem mondtam el, hogy nem bírtam, tavalyi évben még jobban bírtam az ételüket, mint most. Annyira megváltozik az embernek ilyen magasságban az étvágya, és most nagyon küzdöttem az étellel, nagyon kevés ételt ettem valahogy. Tavaly még bírtam a 3/4-ig az ő ételüket. Nincs vele probléma, mert van minden, meg kólát, meg narancsütőt is lehet venni. Minél magasabbra megyek, annál drágább természetesen, de sokszor annyira jól esett inni valami narancsot, nem csak teát. Erre a teájuk is, a gyömbért nagyon finom, de ahogy egyre feljebb megyek, az már csak egy sima gyömbér, meg víz. Tehát, hogy már nincs íze, és már ezt minden nap reggel, este, délbe ezt inni, belefárad az ember, tojásrántottá tenni, de az sem olyan, mint itthon, hogy hagymás tojásrántottá, és akkor ilyen lágyan megcsinálni, hanem lepényszerűen csinálják meg, és érdekes, mert sóztam, és nincs só íze a sójuknak, tehát nem, nincs sótartalma, nem tudom, tehát nincsen megízesítve az étel, és mi fűszeresen eszünk, mi magyarok, és ez nagyon hiányzott. Például az egyik barátom hozott tasakos leves, de olyat, amit forrás után 5 percig főzni kell, és akkor megpul a tészta. Na, ott nem volt forrás víz, csak meleg víz volt, beleraktam. Hát a tészta természetesen csontszáraz volt, de az ételízesítőnek az íze annyira jól esett, hogy legalább egy kis hazai ízeket éreztem. És teljesen megváltozott, nem bírtam enni, tehát ez is a baj volt, hogy ezt is majd ki kell találnom, hogy tudom megoldani, hogy nem bírtam enni, és így nincsen energia. Amúgy sem használja fel az embernek a szervezete a tápanyagot. Azt is olvastam, hogy 10.000 kalóriából pár százat használ fel. 10.000, nagyon sok 10.000 kalória, pár százat tud az ember feldolgozni, Én meg alig ettem, két főtojást tettem, de nem voltam jól tőle, úgyhogy ez is gond volt, hogy ilyenkor az ember mindig tartalékból megy, de hogyha még nem eszek, akkor még milyen tartalékból megy. Tehát erre is majd legközelebb majd figyelnem kell, hogy valamit okosat ki kell találni. Vittem szárított marhahúst, és érdekes volt, a tavaly ízlet, most meg egyszerűen nem bírtam megenni. Tehát még azt se tudtam megenni. Viszont, tehát nem az volt, hogy nem volt étványom, mert ha arra gondoltam, hogy úristen, de megennék egy mája szendvicset lilahagymával, azt viszont azt nagyon behettem volna, úgyhogy ezek úgy hiányoztak, ezek az otthoni étrendek. Na de visszatérve arra, hogy milyen is volt felmenni ez igazából ez a high camp, ez a már onnantól már csak a csúcstámadás van. Az alaptábor igazából az a Kare, az a 4900 méter magasan lévő település. Nagyon nagy élmény volt, összekötve lenni is nagyon nagy élmény, izgalommal teli, hiszen nem egyformán megyünk. És azért voltak ott azért 20 éves fiatalok is, meg idős is volt, és az, hogy én mikor mentünk, mi mindig úgy lemaradtunk, mert én a saját tempomban, tehát tartalékoltam mindig, mert tudom, mi a tempom. A fiatalok azok erősek mennek, de én hosszú távra tervezek, tudom, hogy mit bírok, és azért inkább én mindig volt egy páran, akik mi a saját tempomban mentek, amit nem voltunk úgy lemaradva, ilyen 20 méterre, tehát nem arról volt szó, hogy órákat kellett ránk válni, de izgultam, hogy össze vagyunk kötve, hogy bírom majd a tempót. De hál' Istennek azért a serpák tudják, hogy milyen tempóval kell menni, úgyhogy azzal nem volt semmi gond. Volt olyan szakasz, amikor azt mondtam, hogy na, gyerünk, bal, jobb, bal, jobb, bal, és így mentem végig, hogy gyerünk, Dénes, meg kell csinálni, fel kell menned, és akkor így megláttam a helyet, hogy úristen, ott a szikla, amit a videókon láttam mindig, hogy hol fog megszállni, és már mondtam a többiek, már csak odáig kell menni, és az még 3 óra volt. Tehát, hogy azt hinni az ember, hogy elérkezik az a pont, hogy úristen, már látom a sziklát, ahol meg fogunk szállni, de nagyon messze van még az, tehát nagyobb a távolságok, meg a meredekség. Mikor jövünk visszafele, mindig azon gondolkoztam, hogy tudtam én ide feljönni. Mindig ezen gondolkoztam, hogy én ide feljöttem. Tehát a lefele menet az mindig nehezebb, és azért sem mentem fel, mert tudtam, hogyha felbírtam volna menni minden, de betegen nem kockáztatom, hiszen lefele sokkal több energia kell a lefele menete. Az Everesten is nagyon sokan a lefele menetben hunynak el sajnos, mert elfogy az erő. Nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy le tudjon jönni az ember. Úgyhogy a 13-ból 7-en felmentek, és 5-en pedig nem mentek fel, mert rosszul volt, vagy nem vállalták, de megvártuk őket, mikor visszajöttek. Én 15 órát töltöttem el egy sátorba, mínusz 10 fokba, hálózsákba. Azt hittem, hogy lyukas a sátor, mert beesett a hó, de aztán rádöbbentünk arra, hogy ahogy a meleg levegőt fújtam ki, az lecsapódott fent, és amikor megfogyott, akkor visszaesett a rám. A vizem az totálisan jégtömbé fagyott, de hál' Istennek volt termoszom, és abban meg meleg vizet tettem, úgyhogy meleg vizet ittam, attól is rosszul voltam, majd meleg vizet kell innom. Tehát az sem jó, de legalább folyadékot, mert nagyon igényeltem a folyadékot. Utána meg együtt visszamentünk Karéba, megünnepeltük azt, hogy milyen sikeresen felmentek a többiek, meg azért nekünk is siker volt, mert ez is szép teljesítmény, azért 5850-en, és amint lejöttünk, és másnap felébredtünk, megjött a vihar, megjött a hó, úgyhogy fél méter hó leesett egy éjszaka alatt. Úgyhogy akik fennmaradtak, azok fent is ragadtak, akik mentek még fel utánunk, azokat le se tudják hozni, hiszen helikopter se tud felmenni, betemeti az útvonalakat, lavina veszély van, elsüllyedhetnek, úgyhogy azok sajnos egy 4 napot tölthettek a sátorban. Én 15 órát töltöttem, de elég volt. Úgyhogy egy hálózsáknak az összecsomagolása is nagy erőt vesz ki az emberből, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy annyira fáradt az ember, meg annyira zihál, meg nincsen úgy oxigén, nem vagyunk hozzászokva, hogy a hálózsákot két részletbe tömtem be a tartójába, úgyhogy meg hát felvenni a cipőt, meg tehát egy ilyen duplex bakkancsba voltunk, meg a hágóvasat rá, sokszor a serpek segítettek, tehát nekik ez sokkal könnyebb, hiszen ott, nem ott születtek, de magas hegyekbe születtek, tehát ők jobban bírják ezt.
Elérted akkor, ha mondhatjuk azt, hogy most a legmagasabb pontot, 5850 métert, amit életedbe sikerült eddig a Himalájába, illetve hogy milyen jövőbeli tervek vannak, tehát ez milyen számodra, hogy most sikerült 5850 méterre felmenni, és hogyan folytatódik a történet majd?
Én maximálisan sikerként élem ezt a túrát, hogy 5850-ig feljutottam. Persze nem adom fel, de jobban kell készülnem. Van egy célom még, az is a Himalája, már nagyon megszerettem a Himaláját, meg Katmandut, a nyüzsgést, szeretem a nepáli embereket, a serpákat, végtelenül alázatosak, hát olyanokkal voltunk, akik 12-szer voltak az Everesten, és olyan alázatosak, és annyira egyszerű emberek, tehát jó értelemben egyszerű emberek, hogy nem gazdagok, és mégis boldogok, tehát, hogy aranyosak, szerethetőek, nagyon szerethetőek. Szóval, amint említettem, most már látok, merre kell menni, amit mondtam, Karéból megy a másik helyszínre, a Baruncse, 7100 vagy 7200 környékén van, az már mászós, az már ott van sziklamászás is, de arra komolyabban fogok edzeni, és még van még egy másik, ami a kedvenc, a legszebb hegy, az meg az Amadablam, az 6800, de az nagyon nehéz, meg nagyon veszélyes is. Úgyhogy ez még úgy terve van, kettő közül valamelyik, mind a kettő szerintem nem fog menni, de én úgy tudom, hogy a 7200-at még magyar nem mászta meg. Mert általában mindig vagy az Amadablamot mászák meg, ami ikonikus hegy, nagyon szép hegy, meg az Everestet szokták. Meg hát a mellette lévő 8000-eseket mennek, tehát nem 7000-re nem mennek, mert ha már mennek 7000-re, akkor már 8000-re is tudnak talán. Úgy gondolom, úgyhogy még ez van terve, és erre fogok majd készülni keményebben, sokkal keményebben, most már más edzésprogramot fogok magamnak kidolgozni.
Említetted, hogy a serpák milyen egyszerű emberek, illetve hogy Katmandút, Nepált nagyon szereted, és hogy mondhatjuk azt, hogy milyen egyszerű ott az élet, idézőjelbe téve. Mit hozol ilyenkor haza onnan? Milyen érzésekkel, mivel térsz haza, és úgymond mit tudsz átültetni a hétköznapjaidba egy nepáli, vagy akár egy ilyen himalájai túra után?
Szeretem az ázsiai nyüzsgést, azt a összevisszaságot, amiben ők élnek, és mégis ezt a közlekedésre értem, hogy össze-vissza közlekednek, de ezt ők annyira átlátják, ezt a káoszt, hogy ez hihetetlen, hogy nem látok baleseteket, persze biztos vannak, de egyszerűen össze-vissza mennek, nincsen, nem engedik át a gyalogost, persze ez nem tetszik, hogy nem engedik át, ez nem követendő példa, de nagyon egyszerűek, nagyon vendégszeretőek, és az, hogy mi beültünk olyan, úgymond olyan, nem kocsma, hanem egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű helyre, ahol megkérdeztük az ottani srácot, hogy látott-e már egy turistát, mondta, hogy mi vagyunk az első turisták, tehát olyan helyre mentünk be, de olyan vendégszeretőek voltak, és azt látom, hogy nem az megy, hogy hogyan verjük át a turistát, meg hogyan húzzuk le pénzzel, hanem meghívtuk őket egy italra, és alig akarták elfogadni. Tehát nem az volt, hogy bejöttek, na akkor, mert azért szegénység van ott, tehát nagyon lent van a színvonal, de azt tapasztaltam, hogy mindenhol segítőkészek, szeretik a turistákat, nem akarják átverni, nem akarják kirabolni, nagyon aranyosak. Meglátogattunk egy iskolát is, bementünk egy iskolába, ahol együtt volt az általános iskola a ilyen középiskolával, beszélgettünk az igazgatóval, nagyon nagy élmény volt, hogy ott tanulnak a gyerekek, mennyire más módszer szerint tanulnak. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt ez számomra. Meglátom, hogy persze mindig el vagyunk a saját magunk problémájával, mert minden embernek a maga szintjén van egy problémája, a milliómosnak is van problémája, a szegény embernek a szegénység, a milliómosnak az, hogy idegeskedik áll, de mindenkinek a maga szintjén megvan a problémája, de azt látom, hogy nekik is van problémák, de olyan egyszerűen próbálják kezelni, és hogy boldogok ebbe. Tehát nem bonyolítják túl a dolgokat. Persze lehet, hogy másképpen lenne, hogyha annyira bemenne úgy a... Persze bent van a civilizáció, de meg a technikák. Éppen azért voltak előtte tüntetések egy hónappal, mielőtt kimentünk, mert a social médiát betiltották a Facebookot, és ezért tüntettek a fiatalok, és ezzel valták a pénzügyminisztertől kezdve mindenki, tehát felgyújtották a országházat, tehát ott ezért már lázadoztak, tehát már kezd kijönni egy új nemzedék. Én nagyon szeretem. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Luklában olyan szerencsés voltam, hogy találkoztam Edmund Hillary-nek a fiával. Azt tudni, hogy Edmund Hillary volt az első, aki Tenzing Norgay megmászta az Everestet, és nagyon nagy elismerésnek örvend, még a fia is, mert az édesapja nagyon sok kórházat, iskolát, a repülőteret hozott létre, és hogy próbálta támogatni a nepáli, illetve a serpa népcsoportot. Úgyhogy vele találkoztam, pont Luklában ott, ahol megszálltunk, oda szokott mindig bejönni, és kértem tőle autogramot is, úgyhogy már ő is 70-80 között van, de jött látogatni az iskolákat, meg amit az édesapja létrehozott, illetve támogatott, jött előadásokat tartani, illetve megnézni, hogy hogyan alakult a helyzet, úgyhogy fotózkontunk is együtt, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy vele találkozhattam. Új-Zélandon él még mindig.
Akkor Gulyás Dénesnek gratulálok első körben, és hát köszönöm szépen, hogy befáradtál ide hozzánk, elmesélted az élményeket, reméljük sokan építkeznek ebből, és akkor hát a jövő évi tervekhez is, vagy a közeljövőbeli tervekhez sok sikert kívánok, és remélem majd ugyanígy beszámolunk arról is. Köszönöm, hogy bejöttél.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Gulyás Dénes hegymászó, futball vezetőedző nagy utat tett meg a Himalájában. A miskolci kötődésű sportember idén még nagyobb célt tűzött ki maga elé, mint tavaly. Társaival egy hegymászó túra keretében a nepáli Mera Peak felé vették útjukat. A kalandos utazás során 5850 méterig jutottak. Ezt a túrát egy hosszú és nehéz felkészülés előzte meg. Gulyás Dénest Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Jártam mindenhol lassan, voltam már hátul a sorban. Volt úgy, hogy térdre borultam, az összetört szívemet húztam a porban. Nekem azt mondták, van, hogy az élet kihúzza néha lólam a széket. Ha esni kell, hadd essek, legalább megélem, amit ők sohasem mertek. Mindegy, ki mit mondott, velem együtt jártak a gondok. Én a szakadék széléről álmodtam nagyot. Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen, már tudom. Nem ortatom a világ súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bírasztott értem. Mégis ember lett belőlem, mégis ember lett belőlem. Mondtak már mindent rólam, gyerekként csak álmodoztam. A sarokba löktek, hittem a jóban, hogy megosztom azt, amit magammal osztam. Ma ugyanúgy tombol az akarat bennem, levegőt azóta se vettem. Az iránytű a szívemben, a félelmem elkergetem. Mindegy, ki mit mondott, velem együtt jártak a gondok. Én a szakadék széléről álmodtam nagyot. Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen, már tudom. Nem oldhatom a világ súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bír, azt ott értem. Mégis ember lett belőle, a hegyeket, ahol a lejtő folyton meredek. Előttem csak egy cél lebegett, hogy mindig megéljem a perceket. Én egyedül másztam a hegyeket, ahol a lejtő folyton meredek. Előttem csak egy cél lebegett, hogy mindig megéljem. Minden egyes tévedésem erősebb étett, mint régen, már tudom. Nem mondhatom a világ súlyát.
Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
A Svédasztal első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd a nap legfontosabb dátumaival a kalendárium jelentkezik. Számítok a figyelmükre a folytatásban is.
Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. kezed nyomától szép lesz az életem, mondd, majd így tesz a rendet mindig ide bent. Nem kell, a hangoddal harcolja, magadnak így megfelelsz. A múltat se bújtad, de vissza sosem mehetsz. Otthonod volt, de már régen idegen. Álmodjuk ébren újra, napsugárba szélbe bújva, takaréklángon eltöltött tavaszt. Álmodjunk kézt a kézbe, hova tartasz, értem végre, győzteseknek jár csak a béke, mindig ide bent. Legyen a challenge, hogy cseleket nem vetünk be. Legyünk, amíg sose mertünk, mondd, hogy miért ne. Ravasz a szavad, és ettől idegen. A szív menti a helyzetet, tudja, hogy mit nem lehet. Halkan az ajtóval elszenderedett. Pihen a világ most végre idebent.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Mit várok, mit agyalom túl, pörög a lábam, a gondolat lassú. Én igyekszem feléd is nyitni, a fejem másikra cserélni. Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem. Nézel, de zavaromban, aki hagyom az esélyt, pedig ott van, én szólnék. De nekem könnyebb, ha helyette megkerülöm a földet. Ha megcsörgetsz, biztosan látom, hisz folyton a mobilon pásztázom. De megvárom, amíg csönd lesz, utálok telúzni, higgy nekem. Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. A szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendebben, levegőt veszek és elkezdem. Ha szembe fog még, és eszedbe jutna kérni egy közös képet, csak emlékké. A tudatom le akar majd lépni, s lehet letagadom, hogy én vagyok én, pedig szűk már ez a jelmez, amit a kis hitűségem tervez. Magamból én vagyok, aki mindig elvesz, örök
örökre maradnék idegen. Pedig csak mondanom kéne gyorsan, s megszűnne a hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, kint elég lenne egyetlen. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem. Itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend.